Hát szeretettel köszöntelek valamennyi ötöket. Egy nagyon különleges összefüggésre szeretném a mai istentisztelet elején felhívni a figyelmeteket. Picit bizarr lesz, de kövessétek nyomon. A kérdésem az, hogy mi az összefüggés a következő képek között? Egy ablakba kötött vörös szalag, egy különleges tekintetű koponyák, a kisvakon nadrágja, valamint Jézus Krisztus családfája között. Aki megmondja a választ, az különleges jutalomra számíthat. Feltettem ezt a kérdést otthon is. Na, mi a válasz? Mindegyik? Igen, egy hasonló választ kaptam otthon, hogy mi volt, Péter, a válaszod? Mindegyik RGB színkombinációval készült kép. No, de most hagyjuk a jutalmat egyelőre, jussunk a megfejtés végére. A rejtély megfejtése, ez ereszkedjünk alá a föld legmélyebben fekvő városába. Mi több? 250 méterrel a tengerszint alatt fekvő városba. A Pálmák városába, a világ legrégebbinek tartott településére. Itt a régészek 23 egymás fölé épített város maradványait tárták fel. És így jutottunk el egy Kém sztori bevezetéséhez. A Kém sztori pedig Józsué könyvének második fejezetében van megírva, és hát a város immáron nyílt titok, hogy Jerikó. Nos, úgy szól az ige, hogy Józsué Nun fia titokban két kémet küldött Sitimből, és ezt mondta nekik: menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet, és Jerikót. Józsué Nun fia titkon két kémet küldött, ahogy olvastuk, és ez a titkos kém szolgálat gyakorlatilag a hírszerzés és különleges műveletek intézetének elődje volt. Az intézet szó héberül annyit jelent, mint Mossad. Tehát itt gyakorlatilag Mossad kémekről van szó, legalábbis annak az elődjéről. Hát nézzük meg, hogy mit tettek ezek az emberek, és hol tették. Ha térképen nézzük, akkor látjátok, hogy ott a Holtenger fölött, a Jordán völgyében, annak nyugati partján, ott van egy pici kis pont a Nyílhegy végénél, ott található Jerikó városa, amiről már egy Google képet az imént megnéztünk, bár nagyon érdekes, hogy ezt külön találtam meg, egyébként úgy külön rámenni arra a vidékre nem nagyon lehet, valahogy úgy el van homályosítva ez a vidék. De egy térképen, ha megnézzük, akkor itt láthatjátok Jerikót mai állapotában, a Jordán völgyében. Egyébként Jeruzsálemtől nincs messzebb, mint hogy én idejövök a saját falumból, tehát egy nagyon emberléptékű távolságra található Izrael fővárosától. Ma a palesztinok kezén levő településről van szó, amelynek száma körülbelül 25 ezer fő. Ami még nagyon különleges, ez mindig lenyűgözött, hogy még nem is találták fel a kerámiát, pedig hát azzal elég korán megismerkedett már az emberiség. A kerámia még, mint tároló edény nem volt feltalálva, amikor már majdnem 6 méter magas kőfalat építettek. Ez annyira egyedülálló, hogy ilyen a világon másod nem került elő. Tehát még csak kőszerszámokat használtak, míg a kerámia sem volt az emberiség birtokában, és már fallal körülvett város volt Jerikó. Itt láthattok egy légi felvételt az egykori város romjairól, vagy városok romjairól, egy kísérlet a rekonstrukcióra, és hogy hát egyáltalán miért alakult ki, és miért pont ott? Hát van két különleges anyag. Itt láthatjátok ezt a két különleges fekete anyagot, az egyik a bitumen. Ne gondoljátok, hogy valami útépítővállalat volt. A másik pedig az obszidián. A bitument azon a nyáron ott nem is nagyon kell nagyon felhevíteni, de hasonlóképpen, mint amit láttok útépítésen, ugyanaz az anyag, viszont amire használták, az megint különleges, gyakorlatilag a bitumen falazó anyag volt. Nem lehetett elmenni a építőkboltjába, és habarcsot, vagy mindenféle egyebeket venni, hanem ezzel a anyaggal kötötték össze a vályogtéglákat. Az obszidián pedig az egyetlen olyan természetes ásvány, üveg, ami vulkanikus módon jön létre. Ezt nem lehet megolvasztani, vagy hát nem sokra megyünk vele, hanem pattintani lehet, törni lehet, viszont minden, ami kés, minden, ami vágószerszám, a borotvától a konyhában levő késekig, képzeld el, hogy nem lenne a birtokodban. Rám néztek, akkor valószínűleg azt mondjátok, hogy ma sincs. De gyakorlatilag az őskortól egészen a fémkorszakokig nem létezett más vágószerszám. De ez viszont borotva éles. És ilyen értelemben nagyon-nagyon értékes árucikk volt. Aztán volt még egy kereskedelmi cikk ott a környéken, méghozzá szép számmal lehet találni belőle, viszont aranyárban lehet eladni a mai napig a világ minden részére, a holtengeri só. És még valami, ez valószínűleg csak kereskedelem útján kerülhetett arrafele, de annak egy jelentős elosztási helye volt, a porceláncsigák. A porceláncsigák pedig a másik rejtélyre tesznek egy picikét pontot. Elég furcsa koponyákat találtak a jerikói halott kultusz során, amiben hát elég furcsa tekintetű koponyák kerültek elő, és próbáltak húst és egyéb arcvonásokat visszavarázsolni a halottaikra. Aztán van még egy, ami sokkal inkább izgalmas, meg szép, meg szemgyönyörködtető, a türkiszkő, ami szintén itt cserélt gazdát, és hát valakinek ez a kedvenc ásványa, vagy ez a kedvenc ékszere. Voltak még néhányan ilyenek, talán még az a hölgy is, akiről a következő igeversek szólnak. Mert hogy úgy folytatódik az igevers, úgy folytatódik a történet, hogy a kémek Jerikóba menve elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, és ott lefeküdtek. Már megint izgalmas témát hozok ide elétek. De Jerikó királyát figyelmeztették, vigyázz! Izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Látjátok, a Mosszád már akkor sem válogatott módszerekben, a legfurcsább helyen, a legfurcsább módon igyekeztek kikémlelni az országot. Elgondolkodtam rajta, hogy mit kerestek ott, vagy miért pont oda mentek. Logikus magyarázat sok más között az lehet, hogy igen forgalmas helyre mentek. Az igen forgalmas helyen igen sok ember fordul meg, ahol igen sok ember fordul meg, ott igen sok információ is cserélhet gazdát. És ezek az emberek valószínűleg nem Ráháb két személyért, hanem az ott nyerhető információért tértek oda be, és valószínűleg egy olyan belépési pont volt Jerikó falai közé, ahol úgy gondolták, hogy észrevétlenek maradhatnak. Na, úgy tűnik ez nem sikerült, mert működött a kiváló jerikói kélemelhárítás is. És közölték Jerikó királyával, hogy jó lesz vigyázni, mert itt kémek érkeztek királyságot területére. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Azért elgondolkodtató, hogy ez miből derült ki? Nem tudjuk, és nem is akarok olyat hozzátenni, ami nem derül ki a Szentírásból. Mi buktatta le a kémeket? Erről az jut eszembe, amikor egy régi vicc szerint ledobtak Szibériába egy amerikai kémet, aki elásta az ejtőernyőjét, bemegy az első faluba, helyi szokásból úgy viselkedik, most nem ecsetelem, ahogy a helyiek viselkednek, minden szempontból megfelel a helyi kultúrának az, ahogy ő előadja magát, és megkérdezi egy öreg nénitől, hogy merre van a következő falu. Az öreg néni pedig azt mondja neki, hogy én azt, fiam, amerikai kémnek el nem mondom. teljesen elhűl, és megrökönyödik, és megkérdezi, hogy hát de honnan tetszik azt gondolni, hogy én amerikai kém vagyok? Tudod, fiam, nálunk nincsenek négerek. Na most nem tudom, hogy ilyen szempontból hogy buktak le a Jerikóba érkező kémek. Lehet, hogy az arcukra volt írva, hogy nem helyiek. Nem tudom. De valahogy lebuktak, és valahogy hírét vitték Jerikó királyának, hogy jobb lesz vigyázni ezekkel a férfiakkal. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértetek hozzám, vagy igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, hogy honnan valók. Na most Ráháb szava hihetőségével kapcsolatban itt támadnak az első kételjeim. Bár legyek jó indulatú, és mondjam azt, gondoljam azt, hogy hát lehet, hogy igazat mond. Nagy fokú jó indulat kell hozzá, de gyakorlatilag látni fogjátok, hogy ez a fajta dezinformáció saját királya felé, ez még nagyon-nagyon jelentős lesz az ő további sorsa szempontjából. Így folytatja, kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hova mentek azok a férfiak, fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. Na hát mielőtt mélyebb információkat boncolgatnánk, egy fontos kérdést hadd tegyek fel. Mi az a lenkóró, és mit keres a háztetőn? Hát, most jön a kisvakond, aki ezt elmagyarázza nekünk. Gyermekkorom egyik kedvenc meséje. Nem tudom, Filipen kívül ki ismeri még. Oké, akkor nem vagyok egyedül. Nekem városi aszfaltbetyárnak annyira sokat jelentett, hogy még annak idején régészetből az egyik dolgozatomba is beleírtam ezt a könyvet, mert végig kísérte a len ültetésétől a vakond nadrágjáig, hogy hogy lesz a lenből, először beáztatva, aztán beáztatás után tilolva, tilolás után gerebenezve, gerebenezés után rokkán fonallá gombolítva, fonalból utána megszőve, és a szövés után összevarva nadrág. Gyakorlatilag a len az az egyik legfinomabb, korabeli legfinomabb szövet volt, amit elő tudtak állítani. Azért 4000 évvel ezelőtt a Közel-Keleten még nem volt a sejem annyira általános, mint a későbbi évszázadokban. Viszont mit keresett a lenkóró fönt Ráháb háztetején? Nem padlásra gondoljatok, hanem lapos háztetőkre, mint az imént a rekonstrukcióban láthattátok. És ott fent már a beáztatás után száradt, hogy aztán összetörjék, és utána fonalat készítsenek belőle. Ezek között, a lenkórók között bújtak el a kémek fent a háztetőn. Ez volt a hely, ahol az életüket megmenthette. És ebből a lemből készült később valami, aminek megint fontos jelentősége lesz ennek a nőnek a családja szempontjából, a jövője szempontjából. Arról volt szó, hogy bezárták a kapukat. A bezárt kapu egy ókori város életében, egy fallal körülvett város életében kulcsjelentőségű volt. Nem azért építettek falat egy város közé, hogy oda bárki bármikor kibemászkálhasson. Ha bezárták a kaput sötétedés után, ott seki sebe. Ott gyakorlatilag reggelig még teljes egészében kontrollálni nem tudták a város védelmét. Semmiféle indokkal nem lehetett kibemászkálni, ha csak az állam érdek ezt fölül nem írta, mint például most. Oly mértékben volt fontos a király számára, Jerikó király számára, hogy ezeket a férfiakat, ezt a két kémet elkapják, hogy még a kaput is kivételesen kinyitották, aztán utána gyorsan be is zárták, hogy üldözni tudják a Ráháb információja, akarom mondani dezinformációja alapján megjelölt úton ezeket a férfiakat. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket a Jordán gázlói felé vívő úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. A zárt kapuról egy, ahogy mondtam, 31 néhány kilométerrel távolabb levő másik zárt kapu jut eszembe. Hadd osszam meg veletek ezt is, mert nagyon-nagyon fontos a mi jövőnk szempontjából is. Tudjátok-e, hogy mi látható a képen? Jeruzsálem egyik kapuja az aranykapu. Ez a kapu is zárva van. Immáron legalább 1500 éve. Aki ezt befalaszta, az a második Szulejmán szultán volt, aki mellesleg itt Szigetvárnál lehelte ki a lelkét. Ez a Szulejmán szultán abból a megfontolásból falasztatta be Jeruzsálem aranykapuját. Megint eszembe jut egy gyermekkori ének, az a nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta, tehát nincs nyitva, nem lehet átbújni rajta. Gyakorlatilag azért falasztatta be, mert a proféciák szerint itt kell bemenni a messiásnak a templomba. És úgy gondolták, hogy kifognak a zsidókon, befalazzák, hogy ne tudjon a messiás bemenni abba a templomba, ami már az araboké. A fák mögött, ha ott nagyon megnézitek, az aranykupolának a felét még láthatjátok. Gyakorlatilag a jeruzsálemi templom, a zsidók templomának helyén ma az Al-Aqsa mecset áll. Az Al-Aqsa mecsethez vezető legrövidebb út ez a kapu volt, és ezen keresztül ment be annak idején Jézus Krisztus is a templomba. De hogy második visszajövetelekor ne tudjon bemenni, úgy gondolták, el kell ezt falazni. Aztán, hogy még jobban keresztbe tegyenek neki, a zsidó hagyomány szerint egy pap tisztátalanná teszi magát, hogyha egy temetőn, pláne egy arab temetőn átmegy. Ezért egy arab temetőt létesítettek oda. Ha mégis véletlenül bemenne, előtte legyen tisztátalan, nehogy tiszta, kóser módon be tudjon menni majd a templomba második visszajövetelekor. Na hát, ezzel kapcsolatban, meg a zárt aranykapuval kapcsolatban csak másik proféciára hadd emlékeztesselek benneteket. Azt írja a Szentírás, hogy amikor másodszor vissza fog jönni Jézus Krisztus, tudjátok-e, hova fog visszajönni? Gellért hegyre? Hova? Az Olajfák hegyére. Ez a fénykép az Olajfák hegyéről készült. Tehát gyakorlatilag azt írja a Szentírás, hogy amikor Jézus visszajön az Olajfák hegyére, egyrészt ezt mindenki látni fogja, most ezt ne kérdezzétek, hogy optikailag hogy lehetséges, de biztos így lesz. A másik pedig az, hogy az Olajfák hegye ketté nyílik, érdekes tektonikai mozgások várhatók, és amikor az Olajfák hegye ketté nyílik, akkor arab temető jobbra, arab temető balra, ő meg középen kóser módon be fog tudni ott menni. Már csak így is. De hát ennél nagyobb akadályokat is legyőzött ő már. Nagyon érdekes ez a zárt kapu. Isten előtt semmiféle kaput nem lehet bezárni. Legyen az az Oszmán Birodalom nagy szultánja, második Szulejmán, vagy bárki más is. Még egy kép az arab temetőről és a befalazott jeruzsálemi kapuról. De menjünk vissza Jerikó zárt kapuihoz. Még le se feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre. Na hát, egész más szándékkal ment fel, mint szokás volt ebben a házban. És ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Ez indirekt módon már igazolást nyert, hiszen ha ennyire fontos két zsidókémnek a közömbösítése, amennyire már eddig is kiderült a jerikói reakciókból, akkor valóban igen komolyan tarthattak tőlük. Úgy gondolom, volt valami féltenivalójuk, vagy úgy gondolták, hogy van mit félteniük. Miért volt ez így? De mielőtt erre a kérdésre válaszolok, figyeljétek, mit mondott Ráháb, egy jerikói nightclub madámja? Mit mondott? Az Úr nektek fogja adni ezt a földet. Honnan tudja egy úgymond erkölcsi, vagy tiszta erkölcsi ítéletre képtelen nő. Hogyan tud ennyire tisztán, biblikus módon gondolkodni? Méghozzá egyedi módon a térségben. Egyedi módon a saját népe között. Ez lesz az egyik, hanem a legizgalmasabb kérdés ma. Azt mondja, tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet. És jön az indoklás, hogy honnan tudja. Hát, megint ugorjunk egy picit a mai helyzethez. Ezt a képet kimondottan egy zsidó ellenes arab propaganda lapról töltöttem le. Visszafelesül el a puska, mert pont azt bizonyítja, hogy a Biblia igaz. Hogy a proféciák ezen a területen is igazak. Egy kis csúsztatás van benne, de azt a csúsztatást majd mindjárt korrigálom. Ez a kép azt mutatja be, hogy mennyi területet vesztettek a palesztinok az elmúlt 70 év alatt körülbelül. A zöld terület az egykori Palesztina, az egykori palesztin uralom alatt levő rész. Aztán látjátok, hogy Izrael állam megalakulásakor ez minimum a felére csökkent. Aztán azóta az időközben lezajlott háborúk során, hát enyhén szólva megcsappant a palesztin fennhatóság alatt álló terület. A 2000-es térkép, ami már éppen, hogy csak foltokban mutatja az ő uralmukat, azért a mai nap egy picit változott, mert a területet a békéért elv alapján Izrael sok területet visszaadott palesztin uralomnak, és ma már a Jordán nyugati partja, vagy ahogy itt olvassátok a West Bank területén, található a palesztin uralom, illetve a gázai övezetben. Na most, ez a jelenlegi helyzet, de nagyon érdekes megnézni, hogy mit ír erről a Biblia, és előre tudhatjuk, hogy mi lesz a jövő. Az Úr ezt mondta Ábrámnak. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét erről a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Ezt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Neked adom és utódaidnak a földet, ahol jövevény vagy, Kánaán egész földjét, birtokul örökre. Hát ez a birtokvita, ez elég durva. Ez a birtokvita, ez palesztin és zsidó között nem igazán barátságosan zajlik. Amióta az eszemet tudom, és rádiót hallgatok, tévét nézek, szinte nincs olyan hét, hogy erről a birtokvitáról ne lenne szó. De az is érdekes, miközben bonyolult kérdések, bonyolult világ, bonyolult állásfoglalások közepette, ebbe a történetben még mindenkinek a bicskája beletörött, aki belefogott, nagy képzett diplomatáknak is. Érdekes módon egy Ráháb nevű jerikói paráznanő tudja a megoldást. Érdekes módon a Szentírásban elég egyértelműen és világosan benne van, hogy mi az egyetlen végkifejlete ennek a komplex kérdésnek. Nem csak Ábrámnak, vagy Ábrahámnak, hanem az ő utódjának is így folytatta Isten az ígéretet. Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak. Itt, hogyha valaki már nagyon vájtfülű, mondhatja azt, hogy igen ám, de balkézről azért szintén Ábrahám gyermekei a palesztin kendősök is. Igen ám, de itt már egyértelműen a zsidók őséről, Izsákról és az ő utódairól van szó. És nem kérdés, hogy az örökség Isten igéjében kinek szólt. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódod által nyernek áldást a föld összes népei. Ő az Úr, olvassuk a 105. Zsoltárban, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Az egész földnek, az ENSZ mindenek tagállamának, és annak is, amelyik nem tagállama. Örökké emlékezik szövetségére. Nem évszázadokig, örökké. Az ezer nemzedéknek parancsolt ígére, amit Ábrahámmal kötött, hogy Izsáknak megesküdött, Jákob elétárta, elrendelte Izraelnek örök szövetségül. Neked adom, mondta, Kánaán földjét, kiosztott örökségül. Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Majd szintén a határokra vonatkozólag, hogy tiszta legyen, hogy most akkor a Jordán keleti vagy nyugati partja, mettől meddig terjed ez az örökség. A te utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Ez gyakorlatilag minden, ami Irak egyik fele, meg Egyiptom között létezik. Elég egyértelmű, elég tág határok. Hát a határvita, ahogy mondtam, keményen zajlik. És nem csak verbálisan, hanem annál brutálisabb módon is. És miközben itt tényleg nem babra megy a játék, miközben itt nagyon-nagyon durva dolgok történnek, azért a nehéz kérdésekben mindig kell, hogy a magánéletemben is, de a világot nézve is, Isten igéjéhez mérjem az állásfoglalásaimat. Ha egy ilyen képet látok, és ez egy nagyon-nagyon szelíd kép, ez a legenyhébb, amit találtam, de talán kifejezi azt, hogy hát milyen dolog az, amikor kisgyereknek fognak fegyvert? Milyen dolog az, amikor egy állig felfegyverzett izraeli katona egy békés, vagy békésnek látszó családot így terrorizál? De a képek nagyon hamisak tudnak lenni. A békés, vagy békésnek látszó családok batyujában nem tudni, mi rejtőzik. Abban a batyuban nem véletlenül fogja így rájuk a fegyvert, furcsa dolgok lehetnek. Egy fontos része a hadviselésnek, egy fontos része a mai gyakorlatnak, hogy ilyen játékszereket adnak a gyerekek kezébe. És az ártatlan gyermekek és az ártatlan nők nem is annyira ártatlanok. És miközben ők más szerkóban, más felszerelésben, más megközelítésben szánalmat, sajnálatot, vagy éppen, hogy szimpátiát ébresztenek, ha nem időben és nem helyben és nem megfelelő módon kezelik le ezt a helyzetet, óriási problémát okoznak nap mint nap. És a következő képet úgy gondoltam, be se teszem. Mert amikor ezeket a férfiakat, nem is voltak férfiak még a képen, ezeket a gyermekeket és ezeket az asszonyokat semlegesítik, akkor gyakorlatilag olyan képekkel lehet telepakolni az internetet, ami csak gyűlöletet ébreszt a föld birtokosai iránt. És ha valaki beüti ezeket a fogalmakat, akkor borzalmas dolgokat lehet látni. De miközben az emberben felforr a vér, amikor ilyeneket lát, és egy nagyon egyszerű propagandával mindenkit ellenük lehet hangolni, azért soha ne felejtsétek el, amit Ráháb tudott, hogy az Isten nekik adta ezt a földet. És hogyha az az ő földjük, akkor ha jogszerűen az övék, akkor persze csak jogszerűen, de joguk van megvédeni. És ha valaki nem ismeri el a jogukat rá, abból mindig a másik fogja húzni a rövidebbet. Nem csak így egyenlőtlen a küzdelem, hanem szellemileg is. De Ráháb tudott valamit. Azt mondta, mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a vörös tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihonnal és Óggal, az Emória két királyával, akiket kiirtottatok. Na most megint lehet azt mondani, hogy miféle brutalitás kiirtani az emóriakat. Megint, hogyha erről fénykép készült volna, akkor az is cenzurázott kép kéne, hogy legyen. De vajon utána olvasunk-e annak, hogy mi történt akkor, amikor az emóriakkal találkoztak? Mert azt a történetet tudjuk, ez vér nélküli, amikor szétnyílt A vörös tengerén száraz lábbal kelt át a nép. Vér nélküli? Hát vér nem volt, de víz igen, keményen az egész egyiptomi hadsereg beleveszett. Utána az emóriak két királyánál úgy mentek, hogy engedélyt kértek, hogy csak átmenjenek az országon. Megígérték, hogy nem fognak letérni az útról, még kútvizet sem isznak, tényleg maradéktalanul úgy vonulnak át, hogy annak nyoma nem marad. Még engedélyt is kértek rá, nem hogy engedélyt nem kaptak, hanem megtámadták őket. Na most érdekes módon ugyanaz történt, mint Izrael állam megalakulásakor a 20. században. Az állam megalakult, úgy tudnám ezt szemléltetni, mint amikor egy szülőasszony éppen vajudik, és bújik ki belőle a kisbaba, és a szülésznők nem, hogy segítenének a születésénél, hanem egyszerre heten ütik agyon, vagy akarnák agyon ütni a születő gyermeket. Ez történt Izraellel, miközben szülte a gyermekét, miközben megszületett az új állam, egyszerre másnap már 7 ország támadta meg. Egy még meg sem született államot már azonnal fegyveres konfliktusban kényszerítenek. És tudjátok, mi lett ennek a szülésnek a végeredménye? 2-szer akkora baba. Azaz a területét a meghatározott mérték helyett 2-szeresére növelte. Na mi ez, ha nem az Isten csodája? Mi ez, ha nem az Isten újja és védelme azokon, akikről azt írja a Szentírás Zakariás könyvében, hogy bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Isten maga mondja ezt, úgyhogy ha ezt valaki hallja, és bármi antiszemitizmus beszorult volna a szívébe, akkor szeretném emlékeztetni arra, hogy nekem már egyszer nyúlkált orvos a szememben. Egyszer belement egy ásatáson egy fémszilánk, nem is tudtam mi az, azt hittem csak, hogy valami kötőhártyagyulladásom van, és amikor elmentem gyanútlanul a szemészorvoshoz, az nem mondott semmit, csak egy csipesszebb belenyúlt a szemembe. Picit akkor értettem meg, hogy milyen valakinek a szeme világába piszkálni. Na hát nagy bátorság kell hozzá, pedig én csak egy ember vagyok, de elég antropomorfa kép, de azért ne piszkáljatok az Isten szemében. Akkor is, hogyha néhány kép fellázítja az érzelemvilágotokat. Ha Isten igéhez méritek, akkor akármi történik a világban, aki Izraelt bántja, az Isten szeme fényét bántja. Amikor ezt meghallottuk, mármint mindazt, ami történt az emóriakkal, mindaz, ami történt az egyiptomiakkal, szívünk megdermedt, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony a ti Istenetek az Úr, az Isten fönn a mennyben, és lenn a földön. Egy jerikói paráznanő ilyen igazságokra jött rá a világ értelmes vizsgálata által. A hírek a kuncsaftjaitól érkezett információkat összerakta, mint puzzle darabokat, és kirajzolódott az a kép, ami arról szólt, hogy a zsidók istene az Úr fönn a mennyben és a földön, aki a leghatalmasabb egyiptomi hadsereget, meg az istentelen emóriakat is lehetetlen helyzetből, lehetetlen szituációkból meg tudta leckésztetni úgy, hogy közben ez a nép, ez nem különb nálunk, de valahogy az Isten fokozottan rajta tartja a szemét, és szereti őket, és nem lenne jó kikezdeni velük. Most azért vonta le a tanulságot, nagyon praktikusan, és nagyon bölcsen ez az asszony, vagy ez a nő. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, azért kockáztatott sokat ez a nő. A saját királyának ment ellen, a saját kémelhárításának. Gyakorlatilag jerikói szemmel árulóvá lett. A ellenséges, emberi szemmel ellenséges nép számára adott menedéket és rejtek helyet. De ő tudta, hogy más értékrend is létezik, mint a jerikói hazafiság. Szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bánjatok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életbe hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nőtestvéreimet, és mindenüket, és megmentitek életüket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki, életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Az ügy nem az ő ügyük. Az ügy az Isten ügye. Az ügy az a szövetség, amit megkötött Ábrahámmal, Izsákkal és minden utódjával. Itt nem egy ország, nem egy politika, nem egy gazdasági érdekcsoport ügyéről van szó, hanem Isten igéhez mérve az Isten ügyéről. Ha pedig a nő értékrendjét vizsgálom már megint, kiderül, hogy azért nem egy olyan nőről van szó, akinek nincsenek érzései, és nincsenek gondolatai, és nincsenek kötődései. Az, hogy foglalkozása a világ legősibb városában, a legősibb foglalkozás, ennek ellenére úgy látszik, kötődik a szüleihez, kötődik a testvéreihez, és fontos neki a családja. És az első gondolata a saját életének a mentésén túl a szeretteinek a megmentése. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, ígérik a zsidók, szeretettel és igazságosan bánunk veled. Azután leeresztette őket, mármint Ráháb, kötélen az ablakon át, háza ugyanis a várfalánál volt, és így a várfalnál lakott. Ugye a kapu zárva, az üldözők elmentek a Jordán völgye fele, téves irányba, de ekkor ezt mondta nekik, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és rejtőzzetek el ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek. Azután menjetek utatokra. A férfiak ezt mondták neki, nem fogjuk megszegni azt az esküt, amiért neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fonálból font kötelet arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házadba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza népét. Azért furcsa, nem? Egy nightclub lesz a menedékhely. Ide jönnek majd a rokonok, hogy megmentsék az életüket. És mi ez a kötél? Hát biztos egy lemből készült kötél, emlékeztek a kisvakondra. Tehát gyakorlatilag, ami ott fent készül, szövet, abból a szövetből kötél készül, ruha készül, és egy életet mentő fonál készül. Ez a vörös fonál ott az ablakban az egyetlen menedékhely volt Jerikóban a zsidó támadás idején. De miért is kímélte meg Izrael népe ennek az asszonynak, ennek a nőnek és családjának életét? Ez kiderül még egyszer. És akkor, aki csak kijön házad ajtaján az utcára, az maga lesz halálának az oka. Mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az az eskü, amelyel megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt, legyen úgy, ahogy mondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek. A piros kötelet pedig rákötötte az ablakra. A kémek elmentek, eljutottak a hegyekbe. És ott maradtak 3 napig, míg az üldözők vissza nem tértek. Keresték ugyan őket az üldözők mindenfelé, de nem találták, hát hisz rossz irányba keresték. Az asszony így felelt, legyen úgy, ahogy mondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek. A piros kötelet pedig rákötötte az ablakra. A kémek elmentek, eljutottak a hegyekbe, és ott maradtak 3 napig, míg az üldözők vissza nem tértek. Keresték ugyan őket az üldözők mindenfelé, de nem találták. Azután visszatért a két férfi, lejöttek a hegyekből, átkeltek a Jordánon, és megérkeztek Józsuéhoz, Nun fiához. Elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. Ezt mondták Józsuénak, bizony kezünkbe adta az Úr az egész földet. Már is reszkett tőlünk annak a földnek minden lakója. Egy kém, akár kettő küldetése életveszélyes. Kémeknek a legbátrabb, legintelligensebb, legmobilizálhatóbb, legfelkészültebb embereket szokták kiválasztani. Ahogy láttátok, már az első lépésekben is megvolt a lebukás veszélye. Ennek ellenére Isten keze rajtuk volt, Isten védelme rajtuk volt, és a megfelelő helyen, a megfelelő időben a megfelelő információt nyerték a megfelelő személytől. Nem is kellett tovább menni, elég volt ott Ráháb házában tájékozódniuk, és magától Ráhábtól hallották meg, hogy mi a közhangulat velük kapcsolatban. Eredményes volt a felderítés, hiszen reszkedt tőlük annak a földnek minden lakója. Demoralizált a népesség. Egy támadás esetén szinte biztos a győzelem. De ezzel még korán sincs vége a történetnek. Ami ezután történt, azt lehet mondani, hogy talán még izgalmasabb. Egyrészt nem akarok a következő hetek elé menni, még lesz szó Jerikó falairól, annak bevételéről, de annyit hadd előlegezzek meg a jövő hetek tanításaiból, hogy Ráháb és családja valóban megmenekült. A két férfinak pedig, akik kémkedtek azon a földön, ezt mondta Józsué: menjetek be annak a parázna nőnek a házába, és hozzátok ki onnan őt és mindenét. Ahogyan megesküdtetek neki, bementek tehát a kémkedő ifjak, és kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit és mindenét. Kihozták egész nemzetségét. Ráhábot ezentúl a Biblia, hiszitek vagy nem, a hithősök között tartja számon. A jerikói prostituált neve olyanokkal szerepel együtt, példaértékű emberként, mint Noé, Ábrahám, József és Mózes. Na nem az erkölcse miatt, nem a foglalkozása miatt, hanem ezt is fölülírja, még ezt is fölülírja az a hite, ahogy viselkedett ezekkel a kémekkel. Mit üzen ez nekünk? Hogy nincs az a helyzet, nincs az a lecsúszott reménytelen állapot, nincs az a mocsok adott esetben egy-egy emberen, ahonnan az Isten ne tudná és ne akarná kiemelni, és ne tenné, ha hűséges, még példává is, pozitív példává. Nem a mocskát, hanem a hitét. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a paráznanő, amikor kémeket békességgel befogadta. És a neve, megint hiszitek vagy nem, ott van egy különleges családfán is. De hadd térjek vissza egy picit a kém sztorira. A több ezer éve titkosított ügynöklista egyik szereplőjének valószínűsíthetjük a nevét. De ezzel együtt azt kell mondanom, hogy még ez se biztos. Tehát azért kémeknek a névsorát, főleg izraeli kémek névsorát ne várjátok tőlem. De mielőtt erről beszélnék, egy családfán fogjuk megtalálni valószínűleg a kém, egyik kém nevét. De a családfa és a családfa kutatás az valami fantasztikus dolog. Időrabló, de nagyon izgalmas dolog. És ha egyszer valaki belefog ebbe, akkor láthatja, hogy el lehet veszni az információkban. Mert ott vagy te, ott vannak a szüleid, ők már ketten vannak, legalábbis ez így működött a kezdet-kezdetén, aztán a nagyszüleid, itt már négyen vannak, aztán a dédszüleid, már 16-an, és mire a 10. nemzetségig lemész, már összesen, ha összeadod mindezt, 2038 ember génkészlete és vére kavarog az ereidben. És még csak a 10. nemzetségnél vagyunk. Hihetetlen mennyiség, hihetetlen számadatok. Itt egy saját családfa, legalábbis a gyerekeimnek a családfája. Én csak a 7.-8. nemzetségig tudtam eljutni, ugye az 1700-as évek végén. Na de most figyeljetek, egy egész más családfát akarok nektek mutatni. Egy másik családfából kiderül egy név. Egy Szalmón, nem volt Ella nevű lánya, egy Szalmón nevű úriember, akiről azt tudjuk, hogy a felesége a jerikói Ráháb volt. Jerikó elfoglalása után. Na most innentől fogva a fantázia az, hogy A két kém közül az egyik vette volna feleségül, vagy kizár dolog, hanem valaki más, nem tudom, nem kizárt, hogy az egyikőjük, aki amúgy is ismerte, hite miatt bizonyára becsülte, feleségül vette ezt a nőt. Minden esetre Szalmón és Ráháb közös gyermeke az a Boáz lett, aki Rút könyvének egyik kulcsszereplője. Mi több, Dávid király erejében ott csörgedezett Ráháb vére is. És ha Dávid király erejében ott volt, akkor valaki máséban is. És ahogy előbb mondtam, nekem vérverejtékes munkával sikerült 7.-8. generációig visszabogarászni a család őseit. Hihetetlen és beleborzongok, hogy Jézus Krisztus családfájában 3x14 nemzedéket simán észben tartottak. Ez többenet. 3x14-et. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig 14 nemzedék, és a babiloni fogságból Jézus születéséig szintén 14 nemzedék. És ezek a nemzedékek így sorban, ez a nemzetségtáblázat Máté evangéliumának a legelején nem egy unalmas telefonkönyv. Ennek fantasztikus üzenete van. Ebben a hosszú-hosszú névlistában találhattok nem többet, mint 5 nevet, 5 női nevet. Míg az én családfámnál végigvittem anyai ágon is, a zsidó családfákban apai ágon viszik végig, és nézzétek meg, ennek ellenére megneveznek 4 nőt is. És kik ezek a nők? Ott van közöttük, rögtön a másodikként, Ráháb. Ráháb foglalkozása, előélete ellenére a hite miatt az Isten akaratának megértése és bátor cselekvése miatt méltónak találtatott arra, hogy Jézus Krisztus családfájában név szerint is megemlítsék, miközben sok-sok nő ott szerepelt párként a 3x14 nemzedék különböző férfi tagjai mellett, mégsem találtattak méltóra arra, hogy név szerint is megörökítsék őket. Döbbenet. Döbbenet, hogy Isten kegyelme, Isten szeretete, és az övéit védelmező hozzáállása miatt Ráháb iránti kegyelme mennyire végtelen. Mit tanulhatunk mi ebből? Vannak bonyolult kérdések, vannak nehéz kérdések, de Isten igéjén megmérve nem fogunk mellélőni. Ha Isten igéhez igazítjuk az életünket, az értékrendünket, valószínűleg ezek után az erkölcsét is ez a nő már Isten igéhez alakította, hiszen egy tisztességes házasságban élte le élete második részét. Ha tudjuk és akarjuk ismerni és érteni az igét és cselekedni, akkor áldásokban lesz részünk és megbecsülésben. Adja Isten mindnyájunk életében ezt. Amen.